reggeli személy.
Kánya Kinga gyásztanácsadó, a Napfogyatkozás Egyesület elnöke. Jó reggelt kívánok! Hát két dologról biztosan beszélni fogunk. Az egyik a nemzeti gyászünnepek, és már egy ilyen nap van. Kéne tudna, hogy november 4-én jöttek be a szovjet csapatok, amelyek tulajdonképpen el sem mentek, úgyhogy én soha nem értettem azt, hogy miért mondták, hogy bevonultak. Mert ha jól emlékszem a tanulmányaimra, akkor a szovjetek megígérték, hogy kivonulnak, Nagy Imrének megígérték, aztán nem vonultak ki, viszont bejöttek, és főleg azután, hogy Nagy Imre közölte, hogy semlegesek szeretnénk lenni, kilépünk a Varsói szerződésből, és hát végül is az volt ez, ami tűrhetetlennek bizonyult. És hát akkor jött a mészárlás szokásos módon, és Budapest újbóli szétlövése, ahogy ezt már megszoktuk. Szóval ez az egyik nap, a másik pedig október 6-a, ugye, ami sokkal, hát, hogy mondjam, csak érdekesebb nap, mert ott, ha az ember belegondol, akkor rengeteg szerb, német, vagy éppen román származású ember jelenik meg magyar nevekkel a magyar szabadság hőseként, és ez ebben van valami ilyen kelet-európai fölemelkedettség, ugye?
Hát, vagy legalábbis valami olyan hatás, amivel egy kicsit tudjuk integrálni a társadalmat a veszteségfeldolgozáson keresztül, és nem feltétlenül a kizárás, vagy a valamihez képesti sajátosságok megjelenítése a cél. Tehát ugye szerintem egy nagyon fontos része is ezeknek a napoknak. Aztán majd beszélünk arról, hogy ez alulról kezdeményezve, vagy felülről hatalmi szempontból kezdeményezve hogyan tudhatni, de hogyha van egy olyan üzenet, ami a szolidaritást erősíti hosszú távon a társadalomban, az például egy nagyon fontos funkciója.
Igen, hát ehhez képest november 4-e az kicsit a magára maradottság napja, tehát magyarok egyedül maradtunk, a nyugat nem tudott segíteni, más nem akart, szintén nem tudott, és hát akkor történt, ami történt. Igazából ezek a nemzeti gyásznapok, mert azért mindig a politika szentesíti ezeknek a jelenlétét, és azt hiszem, hogy a politika is tölti meg őket. Azt tapasztalta, hogy ez politikai töltet szerint változnak?
Hát ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy milyen narratíva szerint értelmeződik egy veszteség, és hát ugye ennek abszolút van egy politikai hatalmi aspektusa, ami arról is szól, hogy mennyire tud például a hatalom reflektálni arra, hogy egy közösségben milyen veszteségek vannak, vagy mit szeretne egyébként legitimálni a közösség számára, vagy milyen típusú veszteségeket ismer el, és milyeneket nem ismer el. Tehát, hogy ez a szelekciós folyamatnak is egy része, és hát nagyon sokszor látjuk azt, hogy bizonyos veszteségek politikailag vagy hatalmilag legitimek, miközben nagyon sokan a társadalomban azt élik meg, hogy nem értik bele az ő veszteségeiket ezekbe a legitim alkalmakba, és ezért fontosnak tartják azt, hogy valami más módon fejezzék ki azt, amit ők valójában megéltek. Tehát hogyha látjuk azt például, hogy történelmi eseményekhez hogyan kötődnek veszteség, feldolgozás, segítő alkalmak, vagy például szokások, hagyományok, emlékhelyek, ugye, ahogy így a városban is látjuk, hogy különféle emlékhelyek alakulnak, amivel nem mindenki ért egyet. Tehát valaki azt gondolja, hogy bizonyos emlékműveknek nem kéne ott lenniük, bizonyosoknak pedig ott kéne lenniük, vagy akár ellen emlékműveket is hoznak létre, mint például az Eleven emlékmű, ami ugye ezzel a politikai narratívával szemben álló, valódi megéléseket közvetítő emlékmű szeretett volna lenni. Vagy
ott
szeretne.
Egyébként még történik valami, vagy az ott véget ért a civil szerep már?
Hát olyan intenzíven nem történik, de maga az emlékhely ott van és karban van tartva, és időszakonként vannak események.
Amint az emlékhely az ugye letett
azok a személyes
tárgyak,
történeti fotók. Tárgyak, fotók, emlékek, amik a valódiságát jelenítik meg annak, ami történt, és ami az egyének valódi veszteségeit kívánja megjeleníteni.
Mondjuk november 4-ével kapcsolatban hát egy pár változást meg lehet említeni. Először is november 4-e először nem volt. Ugye, mert a rendszer ezt elhallgatta. A társadalomban volt valamiképpen, bár az elit szereti leszúrni a társadalmat, hogy milyen könnyen felejtette el 56-ot, de nem biztos, hogy ez egy felejtés volt. Valószínűleg egy félretették magukban a dolgot, de nem hiszem, hogy elfelejtették. És aztán előjött természetesen a rendszerváltás követően, de rögtön vitakérdés is lett, mert folyton belejátszott ebbe a ki volt kommunista akkor, ki nem volt kommunista, mit és kit koszorúzunk meg, kit nem, ugye? Tehát már 90-es évek eleje.
Hát egyrészt szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy valójában az emlékezés az megvolt, csak visszaszorult a privát szférába. Tehát megvoltak a családi emlékezetek, és hát ugye ez egy nagyon traumatikus kollektív tapasztalat volt, tehát emiatt, és mivel nem volt nyilvánosságban engedélyezve, hogy erről lehessen beszélni, ezért mindenkinek a saját veszteség története bennmaradt a privát szférába. Nem tanultuk meg például, hogy hogyan tudunk erről kollektíven, közösen, diskurzusban, párbeszédben emlékezni, és egyébként nekem az a teóriám, ami egyébként még nem egy kiforró teória, mert ebben foglalkozom, és ezt próbálom, erre próbálok választ találni, hogy hogyan tud, vagy nem tud a magyar társadalomban egyébként ez a párbeszéd alapú egymás veszteségeit meghalló és legitimáló folyamat elindulni, és hát pontosan ezek miatt, a tiltások miatt is, amik így visszaszorították ezeket az emlékezéseket, a magánszférában és sokszor a családokban sem volt helye. Tehát a családon belül is a trauma, vagy különféle egyéb folyamatok azért a felejtést, vagy a nem beszélést, a hárítást segítették inkább. Nehéz volt ezekkel a veszteségekkel mit kezdeni. És utána, amikor ez így teret kapott, akkor ezek az elfojtott veszteségek is megjelentek, és hát ott is ezek a viták, konfliktusok azért tudtak kialakulni, mert mindenkinek más a vesztesége egy ilyen helyzetben, és mivel a társadalmi párbeszéd nem tudott erről kialakulni, akkor tudott egyáltalán ez valamilyen formában konfrontálódni.
Mondjuk a újratemetés, a Nagy Imre és társainak az újratemetése, az bírt akkor a katarzissal, ami ezt a problémát valamennyire megoldotta?
Hát azt a jogfosztottságot, amit megéltek azok, akik azt érezték, hogy a veszteségük nem validált társadalmi szinten, azt valamilyen szinten helyreállította. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy veszteség akkor tud elkezdeni feldolgozódni, hogyha validálva van. És hogyha úgy érzik az emberek, hogy nincs hozzáférésük a saját veszteségeikhez, el vannak némítva, el van bagatelizálva, tiltva van, hogy egyáltalán erről beszéljenek, akkor nem tud elindulni ez a folyamat. Tehát az egy nagyon fontos fordulópont volt abban, hogy egyáltalán a veszteségeinkhez hozzáférjünk.
Valaki azt mondta, hogy egy neves történész ma már, de akkor talán 18 éves volt. És oda ment a Hősök teréhez, és azt mondta, hogy nem a koporsók, meg nem ezek a, hogy is mondta akkor Orbán Viktor, hogy azok, akik idejöttek az elmúlt rendszer elitjéből, hogy megfogják a koporsókat, tehát hogy legitimálják magukat a koporsók által, volt neki a fontos, hanem a névsor. Ha emlékszik rá, két színész, azt hiszem, a Darvas Iván volt az egyik, olvasta föl a forradalom hőseinek, halottainak a névsorát. És az, ez a névsor volt, mert ebben egyszerű emberek is szerepeltek, akiknek a nevét soha senki nem mondta ki, nyilvánosan nem írta le. Hát ott volt a többiek között. És az, hogy fölolvasták, a televízióban elhangzott, még hullámzott a név a téren, az volt a katarzis neki.
Hát ez nagyon sokszor, egyébként más történelmi eseményeknél is nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik ebben részt vettek, a szerepvállalásuknak az elismerését, vagy tudomásul vételét megkapják. Tehát a méltó helyükre kerüljenek.
És akár holtukban is.
Akár holtukban is. Tehát nagyon sokszor gyászfeldolgozás során is azt, akár az egyéni folyamatokban is egy nagyon fontos része a feldolgozásnak, amikor valaki a méltó helyére tud kerülni az ember életében, az emléke is akár a méltó helyére tud kerülni. Tehát amíg azt érezzük, hogy nem feltétlenül van elismerve a tettei, vagy nem feltétlenül vagyunk tisztában azokkal a konfliktusokkal, amiket megéltünk, addig nem tud a méltó helyére kerülni. Tehát ez egy nagyon fontos része ennek a folyamatnak össztársadalmi szinten is, hogy legyen gyakorlatunk abban, hogy elismerjük mások tetteit bizonyos helyzetekben, és a méltó helyére tudjuk tenni az emléküket.
De ha van egy ilyen katarzis, akkor utána ez a történet a helyére kerül, és ott marad? Úgy értem, hogy nem egy mozgó dolog ez?
Ez mindig mozog. Szerintem ezek olyan csomópontok, amik ilyen referenciapontok, vagy eligazodási pontok tudnak lenni. A veszteségekben, és szerintem a magyar társadalom, és én nagyon gyakran hallom azt, amikor emberekkel beszélek, különféle kollektív veszteségekkel kapcsolatban, legutóbb a Covid-dal kapcsolatban, hogy a magyar társadalom nem tanult meg gyászolni. Tehát, hogy így cipeli magával a veszteségeit, és mindig újra és újra termeli az ezekből adódó érzelmi nehézségeket és sérelmeket, és ezért ezek az eligazodási pontok nagyon fontosak, mert ezek olyanok, mint a cövekek, vagy ilyen horgonyok, amikhez azért vissza tudunk nyúlni, hogy ez már megtörtént. És hát minden társadalomnak meg kell találni a saját eligazodási pontjait a saját kollektív veszteségeiben, ami párbeszéden keresztül tud történni, cselekvésen keresztül tud történni.
Hát nem tudom, hogy például a Covid esetében hogy lehetett volna ezt megtenni, csak az állam segíteni akar, de az állam nem akart segíteni, mert ha fölvonják a halotti lobogót a parlamentre, és hivatalosan közlik a egyébként rendkívül magas számot, ami Magyarországon elmentek a Covid miatt, sokkal magasabb számot, mint ami a környező országban volt, az a politikának nem jó. Ennek következtében nyugodtan meghoztották a társadalmat ettől a kollektív élménytől, már bocsánat az élmény kifejezésért, de a gyászmunkától, közös gyászmunkától.
Hát ugye nagyon sok országban ezért is indultak ilyen alulról szerveződő kezdeményezések a közösségi megemlékezés érdekében. Pontosan azért, mert azok, akik gyászoltak, ők azt érezték, hogy nincs helye a gyászuknak, ami egyrészt érthető, mert krízis volt, problémát kellett megoldani, de politikailag vagy hatalmilag az volt a fontos narratíva, hogy itt mindenki a lehető legtöbb segítséget kapja meg, érezze azt, hogy megkapja. Ugye Magyarországon azért ez sem volt teljesen egyértelmű, tehát nagyon ellentmondásosak voltak ezek a törekvések is. Viszont az a része nagyon fontos, hogy ezek az emberek, akik ebben a gyászban voltak közösen, ők nem igazán kaptak semmiféle legitimációt arra, hogy az ő gyászuk egyébként valid. Tehát, hogyha kiszámoljuk, hogy körülbelül 50 ezer ember halt meg Magyarországon Covid-ban, és csak a szűk rokonságukat nézzük, az is 200 ezer gyászolót jelent, és akkor még nem a tágabb rokonság vagy. Tehát, hogy nem szoroztam fel többel, és azt gondolom, hogy ez a több százezer ember, aki Covid-ban elvesztette a hozzátartozóját, megérdemelte volna, hogy egy hivatalos részvétet kapjon ennek az érzésnek. És hát ez nagyon sok helyen szintén nem történt meg egyébként, tehát nagyon sok kezdeményezés volt. De például Angliában már egy Wikipédia cikk van erről a Memorial Wall-ról, amit létrehoztak, szintén gerilla módszerrel az elején, de egy érdekérvényesítő mozgalom lépett mellé. Egyrészt a gyászolók érdekérvényesítését végezték el, másrészt pedig annak a legitimációs folyamatát vitték végig, hogy igenis jöjjön létre egy olyan politika által elismert részvétnyilvánítás, ami a gyászolóknak egy nagyon fontos támogatást jelent. És most már egyébként nemzeti emlékfalként szerepel ez a közösségi kezdeményezés, és egy hivatalos emlékhelyé vált.
Most, hogy mondta ezt, eszembe jutott, hogy volt Budapesten egy ilyen kezdeményezés, a Margit szigeten kavicsokat helyeztek el, ugye? És nagyon érdekes volt, hogy annyi kavicsot, amennyi meghalt, akkor nem tudom, hogy aztán végül mi lett a kavicsorral, kiegészítették-e 50 ezerre, de hogy egy lány egyébként, egy ismerős, aki ott futni szokott a szigeten, az fölháborodottan írta a közösségi médiában, hogy miért kell neki futás közben halottakat nézegetni, mármint a kavicsokat, és hogy ezt ő kikéri magának, és teljesen fura volt nekem ez az érzéketlenség, tehát ez a hagyjanak engem békén. Én majd akarok, emlékezek, de bármiféle kollektívumtól elzárkózom, mert az nem tudom, fárasztó, vagy munka, vagy miért?
Hát egyrészt azért én nem venném ki ezt a reakciót abból a közegből, amiben ez létrejött. Tehát maga a Covid-dal kapcsolatos atmoszféra, az a kollektív halálfélelem valójában, amit megéltünk, az mindenkiből teljesen másféle reakciót vált ki, és ez egy legitim reakció egyrészt, hogy hogy ha már mindenhol ott van, akkor legalább ahol azért megyek, hogy egy kicsit kilépjek ebből a helyzetből, ott ne fussak bele, tehát hogy ez is van, de mindenki a saját halálfélelméhez nagyon sokféleképpen viszonyul és reagál, tehát hogy ez is egy féle reakció, ami egyébként, hogyha mindenféle reakciónak teret adunk, akkor egy a sok közül, és ugyanolyan valid, mint az összes többi. A kavicsokra visszatérve, az egyébként egy érdekes folyamat, ahogy azok létrejöttek meg, ami egyébként velük történt, mert hogy ez valóban egy közösségi akciónak indult, és egyre inkább bővült is a köre azoknak, akik részt vettek ezeknek a kavicsoknak a létrehozásában. Át is lettek költöztetve egyébként a Margit szigeten belül, ugye a futóút mellől, egy belsőbb, azt hiszem a Rózsakertnek hívják azt a részt, ahol így itt szépen el lettek rendezve egy fekete szalagon, meg nemzeti színű szalagon. Tehát, hogy egy méltó elrendezést szerettek volna ennek adni, és több körben bővítették is a kört. Tehát ez egy nagyon fontos része, hogy hogyan tud rugalmasan reagálni egy ilyen kollektív gyászt feldolgozó emlékmű azokra a folyamatokra, amik egyébként éppen zajlanak. Tehát, hogy képes-e bővülni, és képes volt. Én egyébként a hallgatóimnak minden évben azt adom záró feladatként, hogy menjenek ki ez az emlékműhöz, és
megvan a kavics.
Igen, és hogy nézzék meg egy ilyen résztvevő megfigyeléssel, hogy mi történik, hogyan reagálnak az emberek, milyen típusú megemlékezési módok jellemzőek ott, és hát azt viszont tapasztaljuk, és nem tudom, hogy ez a koncepció része-e, vagy egyfajta ilyen hiány, amit még be kell tölteni, hogy nem igazán látszik már, hogy mi ez. Ugye össze-vissza vannak a kavicsok így forgatva, tehát még a számok, amik rajtuk vannak, azok se feltétlenül látszanak jól. És hát többen elmondták, hogy nem is tudták, hogy ez az, mert nincs egy tábla kiírva, hogy ez egyébként a COVID áldozatok megemlékezésére szolgáló emlékmű.
Ezt csak hivatalosan lehet megtenni, mert mint a táblát kitenni szerintem. Tehát a kavicsokat oda lehetett tenni, de aztán, uh-huh. hogy ez jelöljön valamit, és akkor ezzel kiabálja, hogy itt miről van szó. Oda már kellett engedély, és azt mondom, hogy nem kapták meg.
Igen, és hogy az is egy fontos rész, hogy lehet egy koncepció az is, hogy ez így belesimul a természeti környezetbe, mert alapvetően a kavicsok is azért lettek kiválasztva, mert ez egy természetes anyag. Tehát, hogy az is lehet, hogy szimbolizálni tudja ez a folyamat azt, ahogy egyébként a vesztesség feldolgozás eredményeként a gyászunk történik, hogy a saját életünk integrált részévé válik.
Csak ezt tudni kell, hogy ezek mik.
Igen, tehát hogy egy kicsit ezt a folyamatot segítsük. Akiknek van hozzátartozójuk, vannak, akik személyesen kimennek oda, vannak, akik ott személyre szabnak mondjuk egy követ maguknak, vagy a hozzátartozójuknak, tehát hogy ebben azért van mozgástér, hogy ki hogy használja ezt a teret. Tehát az, hogy létre van hozva, az már szerintem egy nagyon fontos dolog.
Október 6-a az érintetlenebb?
Hát...
Ehhez képest...
aktuál politikailag is érintetlenebb, meg a történelmi távlatait tekintve is érintetlenebb szerintem. Az egy olyan, az máshogy eligazodási pont. Tehát az egy olyan alap, olyan, mint hogyha lenne egy konszenzus a társadalomban arról, hogy ez egy meghatározó történelmi esemény, és egy olyan nap, amihez mindannyian egy kicsit hasonlóan viszonyulunk.
De erről nincs vita, nincs, nem úgy, mint 56-ról.
Hát nincs vita, meg ugye azért az is van, hogy a kommunikatív, meg a kulturális emlékezet az egy kicsit elválik itt már. Tehát már nincsenek olyan szemtanúk, nincsenek olyan érintettek, akik egyébként a saját tapasztalataikat máshogy szeretnék behozni, vagy akik egyébként párhuzamos valóságokat tudnának létrehozni, ami nem azt jelenti, hogy ez probléma, hanem pont ez a lényeg, hogy ott már annyira letisztult ez a fajta konszenzus, hogy már nincsenek egyéni tapasztalatok, amik ezt így sokszínűbbé tehetnék.
Igen, éppen olvastam, hogy milyen sok évvel a kivégzése után kerítették elő Batthyány Lajos koporsóját, ami így el volt dugva. Azt hiszem, hogy valamelyik szerzetes rendnek a, ez most nagyon hülyén hangzik, munkatársai, de mondjuk tagjai helyezték el, és akkor elindult egy ilyen folyamat, ami bele kellett keverni a királyt, azt a királyt, aki kivégeztette. Vagy meghalt Kossuth Lajos, haza akarták hozni, ebbe bele kellett keverni a hivatalosságot, azt a királyt, aki elől külföldre szökött, és aki ellen lázadt. és így tovább, és így tovább, és akkor Ferenc József szeretett magának ízelegni azzal, hogy ennyire megértő, de igazából nem volt az, és nem engedi ezt a hivatalos gyászokat, ezek mind ilyen privát ünnepek voltak, a Rákóczi hazahozatala, Kossuth hazahozatala, Batthyány eltemetése, végül a főváros vállalta magára, és hát eszméletlen mennyiségű ember volt természetesen mind a három temetésem. És azt hiszem, hogy amit mond, hogy ezek úgy lecsiszolódtak, akkor ott elintéződtek. Mert akkor is volt egy konfliktus, a király nem akarja, a király tiltja, de mi azért elmegyünk, de nekünk ez hősünk, stb. Stb.
Hát ugye azért van arra egy nagyon nagy társadalmi igény, hogy ezeket a rítusokat azért mindenkinek megadjuk. Hogyha nagyon messzire megyek, akkor az Antigóné is erről szól, hogyha így belegondolunk, hogy az ellenség eltemetése tilos, viszont a közösségnek igénye van arra, hogy azt a méltó temetést, rítust megkapja az illető, ami az ő, ami neki jár. És ez egyébként túlmutat társadalmon is, mert valahol a világban megélt helyünk, a túlvilághoz való viszonyunk, a hitvilágunk is megjelenik ebben az igényben. Tehát, hogy fontos az, hogy mindenki tudja, hogy az az ember egyébként társadalmi szinten is megkapja méltó búcsút, és itt a búcsú is egy nagyon fontos eleme ennek, meg a kegyelet, és megkapja azt is, ami a hitrendszer szerint fontos ahhoz, hogy ő valóban a túlvilágba át tudjon jutni. Tehát, hogy szerintem ebben nagyon sok olyan hiedelem is benne van, ami elengedhetetlen. Tehát, hogy ez adja a társadalmi megnyugvást, hogy ez megtörtént, és ez a fajta lezárás, ez így létre tud jönni, így tud mindenki elbúcsúzni.
Tehát gyakorlatilag, amikor a Nagy Imrék a társadalom számára ismeretlen helyen voltak elhantolva, és ugye kiderült, hogy a halottak egy részét arccal lefelé tették a földbe, amiben nagyon sok minden bele is magyaráztak szerintem, mert nem biztos, hogy szándékos volt, hogy ez a megalázás, ez a lefelé fordítás, ez a megtagadom tőled a belépést a túlvilágba, vagy nem tudom micsoda, de ez egy nyílt seppként maradt az emberekben, hogy nem tudjuk, hogy hol vannak. Nem tudjuk, hogy, mert a halottat tudni kell, hogy ott van, ki lehet hozzá menni. De hát, Nagy Imréhez nem lehetett kimenni.
Hát igen, és ennek az egész valószínűleg mindenképpen fontos része az, hogy a szégyen, a megalázottság az is le legyen törölve erről,
igen,
a,
igen.
Erről a történésről, és úgy kerüljön méltó helyre, hogy az a búcsú is meg tudjon történni, ami mindenkinek lelki szükséglete. Akár, és mindentől, ami egyébként szimbolizál ez az egész helyzet, meg ez az egész történés. Tehát nagyon sok olyan járulékos vesztesége is van mindenkinek ebben a helyzetben, amihez szintén nem fért hozzá azon keresztül, hogy ez nem tudott megtörténni, ez a lezárás. És hogy ezeknek a rítusoknak, hagyományoknak ez egy nagyon fontos része, hogy itt lelkileg is meg tudjon ez történni. És hát, hogyha nagyon sokáig tart, akkor ez húzódik, és egy csomó olyan dinamikát is elindít a társadalomban egyébként, ami nem biztos, hogy lezárul akkor, hogyha ez végül ez a temetés meg tud történni. Tehát nagyon sok olyan sérelem születik ebből, vagy járulékos veszteség az el nem temetésből, az el nem búcsúzásból, ami egyébként az eltemetéssel még nem oldódik meg.
Térjünk át a személyes gyászokra, mert ugye ez az idő, a halottak napja, az a világ nagy része nem feltétlenül nemzeti gyásznapokhoz kötődik, gondolom Mexikóban sem, a Día de los Muertos, amiről egyébként éppen beszéltük, mielőtt bejöttünk a stúdióba, hogy mind a ketten láttuk ezt a Coco nevű filmet, ami egy animációs film 2017-ből, az év filmje lett egyébként, ha bár a Disney csinálta, tudom, most jó elfogult vagyok, de mindegy. Szóval szerette a kritika, és ez arról szól, hogy egy kisfiú különféle okoknál fogva ezen a napon, amikor megnyílnak a határok, és a halottak átjönnek találkozni az élőkkel, és hát csak a családok láthatják őket, átjut a holtak birodalmába, mert keresi egy zenészt, aki a példaképe, stb. A történetet nem akarom elmondani, hát ha sokan nem látták. És hát a dolog részben arról szól, hogy ez egy olyan birodalom, a halottak birodalma, ahol a holtak addig élnek, ha szabad így mondani, amíg emlékeznek rájuk a valódi élők. És egy idő után, hogyha az emlékezet szétfoszlik, ők is szétfoszlanak, eltűnnek végképp. Nem lesz nevük, nem voltak soha, stb. Tehát az emlékezés az, ami őket valamennyire megtartja. És lehetővé teszi, hogy legalább egy évben egy napon találkozzanak a családtagok. Szóval arra gondoltam, hogy vannak ilyen nagyon intenzíven a halállal foglalkozó kultúrák, a magyar nem ilyen. De lehet, hogy egyszerűen csak azért, mert Latin-Amerikában volt egy erős indián örökség, és az valamiért halálcentrikus volt, vagy nem tudom.
Hát, hogy a kultúrkör, ez a keresztény kultúrkör azért nagyon sokban meghatározta, ami zsidó-keresztény kultúrkör, akkor így fogalmazok, meghatározta,
nem,
ami halálhoz való viszonyunkat.
Igen. Elnyomta?
Hát, vagy legalábbis ebbe a keretbe rendezte, akkor így fogalmazok. Tehát nagyon sokszor az a fajta akár humor, akár természetesség, akár különféle felszabadult beszéd a halálról, ami arról szól, amiről például, amit a Kokó is megjelenít, hogy lehet kapcsolódni valamilyen formán, és nem kell patetikusnak lennünk, vagy nem kell egymást megkímélnünk. Ugye ott is egy kisgyerek van benne. Tehát, hogy a mi kultúránkban gyereket meg kell kímélni ettől a félelmetes dologtól, miközben más kultúrákban beleszocializálódnak a gyerekek abba, hogy van halál, és arról lehet beszélni. Tehát, hogy azért ennek vannak olyan tiltásai, amik miatt ez így nagyon nehezen tud felszabadultan, meg közvetlenül, meg hétköznapian benne lenni az életünkben. És ez egy nagyon nagy probléma is egyébként, és nagyon nagy akadály azoknak, akik gyászolnak, vagy veszteséggel kerülnek kapcsolatba, mert azt tapasztalják, hogy amit így a közhelyszínen már nagyon sokszor hallunk, hogy tabu a gyász, meg tabu a halál, de hogy ez mitől tabu, és hogy egyébként ezt hogyan tartjuk fönn, abban így egyénileg is nagyon sok felelősségünk van.
De mit jelent az, hogy tabu, hogy egyáltalán nem beszélünk róla? Ez biztos nem igaz,
hát beszélünk róla. Hát ugye, beszélünk róla, meg rengeteg helyen szembe jön a halál. Tehát, hogyha bekapcsoljuk este a televíziót, akkor erőszakos filmekkel van tele, amiben össze-vissza öldöklik az embereket. Tehát azért itt maga a szórakozás, meg maga a nagyon sok olyan területre van utalva, ami távolítja, és amikor valaki gyászban van, vagy a halállal kerül szorosabb kapcsolatba, akkor azt tapasztalja, hogy nincsenek olyan lehetősége, hogy a saját környezetében például erről őszintén tudjon beszélni. Tehát a magánéletünkben, a közvetlen kapcsolatainkban, az érintettségünkben nagyon blokkolt ez a téma, miközben általánosságban meg úgy tűnik, hogy nagyon sok helyen jelen van. És hát ez egyfajta ilyen kiszervezés is, és ez ilyen csalóka is ebből a szempontból, hogy a halálfélelmünk valamilyen formában fenn van tartva ezekkel a szórakoztatóipari és egyéb impulzusokkal, de nem azt csináljuk, hogy akkor ebben komolyan elkezdünk foglalkozni, reflektálni, hanem valahol egyfajta ilyen gazdasági szerepe is van, hogy akkor egy csomó fogyasztással tudjuk ezt leküzdeni, de mégse férünk hozzá közvetlenül a saját halálunkhoz való viszonyunkhoz, vagy a gyászunkhoz.
Na de hogy kéne ezzel foglalkoznunk? Úgy, hogy nem tabuizáljuk a dolgot, úgy, hogy még a gyerekeket is, persze egy idő után, amikor már ezt elviselhetik, bevonjuk a dologba, elkezdünk spontán beszélni a halálról, vagy hogy?
Nagyon kevés olyan tapasztalatunk van, és ez egyébként a társadalmi szinten is egy nagyon fontos tünet, hogy hogyan tudunk a veszteségeken keresztül egymáshoz kapcsolódni. És hogy ennek a tapasztalata nincs meg. Nagyon felszabadító akkor, amikor valaki ezt végre megtapasztalja, mondjuk egy gyászfeldolgozó csoportban, ami nem terápiás csoport, hanem kifejezetten ilyen közösségi alkalom, hogyha megmeri mutatni a veszteségeit, és össze tud kapcsolódni másokkal azokban a dolgokban, amit ők veszteségek élnek meg, az nagyon felszabadító, tehát energetizáló.
Tehát közösen élik meg egymás veszteséget.
Képesek motorizálni a saját energiájukat, és valahol én azt érzem, hogy társadalmilag is akkor, amikor bizonyos veszteségekben nem vagyunk szolidárisak egymással, az sokszor azért van, mert nem teremtjük meg azokat a fórumokat, ahol ezekről lehet beszélni. Ugye a veszteségek kapcsán nagyon sokszor inkább a gyengeséget, sérülékenységet, kiszolgáltatottságot, bizonytalanságot élik meg az emberek, és nem egy olyan társadalomban élünk, ahol ezt így biztonságos megmutatni. És emiatt mindenki izolálódik ebben, amit megél, és valójában ez a tabusítás, hogy ebből az izolációból nagyon nehéz kilépni, akkor, hogyha nem tudjuk, hogy kell.
Nem tudom, ez ügyben nagyon kevés tapasztalatom van nekem is. Egy dologra emlékszem, de nem tudom hova tenni az egészet. Egy újságíró kollégával ültünk az Európa Kávéházban, a Vígia szemben, és bejött egy srác, akit így távolról ismertünk, mondta, hogy meghalt az anyja. És elővett egy kötek fényképet. A temetőben volt, föl volt ravatalozva a mama, és le volt fotózva. És a fotókat ő csinálta, és mutogatta. És így nevetett, és mondta, hogy itt van a mama. És így néztünk, és nem tudtunk az egészen mit kezdeni, pedig nyilván az ő szempontjából ennek volt értelme, de a mi szempontunkból nézve bizarr volt, talán kicsit undorító is volt, kegyetlen is volt a halotthoz, stb. Rosszul láttuk?
Ez egy teljesen valid reakció egyrészt, hogy szerintem itt kezdődik egyébként az, amiről beszélek, hogy például el tud kezdődni egy ilyen helyzetben egy ilyen bárbeszéd, hogy...
Nem tudott.
Hogy ez leblokkolja, és mindenki úgy érzi, igen, hogy meg kell magának tartani azt, amit érez, meg gondol.
Igen.
Vagy pedig őszintén azt tudjuk mondani, vagy meg tudjuk kérdezni, hogy ez neked miért fontos, hogy ezt most megmutasd nekünk, ez hogyan segít téged, vagy ránk ez olyan hatással van, hogy én biztos nem mutatnám meg, de ez nem jelenti azt, hogy nem nézem meg a te kedvedért. Tehát, hogy hogyan kezdődik el ebből egy olyan párbeszéd, amiben senki nem kínosan érzi magát, hanem elmondhatja azt, hogy egyébként ebben a helyzetben ő neki ez milyen, és hogy hogyan lehet erről
beszélni.
Nem
csak azt vártuk, hogy menjen már el.
Igen, na, menjen. Tehát hogy például ez, hogy nem merjük kifejezni magunkat avval kapcsolatban, hogy hogyan hat ránk például a halál.
Nem vagyok biztos benne, hogy érdekel bennünket azt, hogy miért csinálja. Ne csinálja.
Vagy el tudom-e mondani, hogy ez nekem sok.
Igen. Ugye nekem is lehet igazom ebben, hogy
igen,
nekem
anélkül, hogy azt érezném, hogy én őt megbántom. Tehát ezek azok a terek, amik így nem jönnek létre, hanem mindenki elkezdi a másikat magában megkímélni, meg felmenteni, és valójában nem is történhet meg az, hogy ebben így őszinték tudunk lenni egymással.
Hát, igen, nagyon nehéz. A másik, amiben viszont éreztem egy kapcsolódást, csak aztán nem beszéltünk erről a dologról, hogy amikor anyám meghalt, akkor én nem hagytam, hogy egy ismeretlen ember temesse el, sem pap, sem pedig egy ilyen temetkezési vállalatnak, aki semmit nem tud róla, nem is érdekli, pénzért oda jön, megcsinálja, hanem én búcsúztattam el, és csak a legszűkebb család volt ott, és beszéltem egy ismerőssel, és mondta, hogy ő pont ugyanezt tette. Pont ugyanezt tette. És akkor egy pillanatra azt éreztem, hogy valamit nagyon azonosan gondoltunk, és hogy valamit nagyon jól is csináltunk. De ebből nem lett semmiféle beszélgetés, hiszen már a dolog megtörtént. Túl voltunk rajta, és nem, hogy mondjam, nem volt feladat erről beszélni. Mert már nem volt több anyukánk, aki meghalljon.
Hát de valójában az történt, hogy egyrészt volt lehetőség arra, hogy megválasszák, hogy hogyan temetik el, ami szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy azért a mai világban ennek, tehát mindenki meg tudja találni azt, hogy mi számára az önazonos
búcsúzás. Le kell győzni a rokonokat,
de vannak elvárások. Amik ugye nagyon sok irányból érkeznek, és hát ebben nagyon sokszor vannak konfliktusok. Mert hogy pontosan itt jönnek ki azok a helyzetek, amikor mindenki gyászol, valahogy reagál a saját gyászára, és nem feltétlenül kompatibilisek egymással.
Tehát, igen, tehát összeesküvőnek kellett lenni, tehát például a helyi újságban nem közöltem le a gyászért, hogy ne jöjjenek. Uh-huh. Mert ugye vannak ezek a hiénák is, akik jönnek halottat nézni. És nem azt akarom mondani, hogy föltétlenül öreg asszonyok, de hát nem, azért nem 16 éves emberek, lássuk be. És ezeket én mérhetetlenül el akartam kerülni. És mint kiderült, a ismerősöm is.
Uh-huh. Tehát, hogy egyrészt annak a biztonságát megteremteni, hogy magunk
hát igen,
vagyunk,
igen.
Ez egy fontos része. Meg azért ez a kapcsolódásnak az átalakításának egy nagyon fontos része az, hogy mi búcsúzunk el.
De mihez kap, vagy kihez kapcsolódás?
Az elhunythoz. Mert azzal, hogy fizikailag nincs itt, érzelmileg kapcsolódunk hozzá. Valahogy jelen van az életünkben. Mi részünk, tehát hogyha az édesanyámról van szó, akkor én lettem valaki az által, a kapcsolat által, aki vele volt, és ezért nagyon fontos, hogy ennek az önmagamban lévő részét is tudjam fenntartani, meg azt az örökséget, amit kaptam. Tehát, hogy ebben nagyon sokrétű dinamika van. A másik meg, hogy azért a temetésnek több funkciója is van a búcsúzáson kívül. Egyrészt az, hogy hogyan tudjuk méltó helyére tenni azt, aki elhunyt. Másrészt pedig az, hogy hogyan tudjuk azt a közösségi támogatást megkapni és kérni, amire valójában szükségünk van. És lehet, hogy arra a támogatásra, amit olyanok adnának, akitől nem kérjük, arra mondhatjuk azt, hogy nincs szükségünk.
Hát igen, van itt egy dolog, ami mindannak ellentmond, amiről eddig beszéltünk, hogy tudnélik, van egy halottak napja, van kihez kimenni, van kire emlékezni, ott van egy sírkő, esetleg ott van egy kis pad, le lehet ülni, gondolkodni, virágokat válogatni, letenni. De épp azt olvastam, hogy a budapestieknek kb. 80%-a hamvasztást akar. Ami azt jelenti, hogy nem akar valamiért nyomot hagyni maga után. Nem akar egy követ, vagy egy faoszlopot, vagy bármit, amire föl van írva a neve, született, meghalt, hanem így el akar tűnni. Ez, nekem ez nagyon rokonszenves, meg kell mondjam, tehát ez az én választott eltűnési formám, de kicsit soknak tartom a 80%-ot ahhoz képest, ami eddig volt. Tud erre magyarázatot?
Két irányból közelíteném meg. Az egyik, hogy a hamvasztás kapcsán egyre gyakoribbak azok a gyakorlatok, hogy, és itt az eltűnés is egy téma ilyen értelemben, hogy azért hamvasztás után lehet egy urnát berakni a temetőben. Egy helyre.
Falban.
Egy falban. Tehát, hát, hogy azért ez az opció még mindig van, és nagyon sok embernek nagyon fontos, hogy legyen egy hely, ahova oda kerül. Egyre népszerűbb az a megközelítés, hogy a hamvakat külön szedik. És azt mondják, hogy egy bizonyos részét a hamvaknak berakjuk egy falba, és a többit pedig vagy elszórjuk, vagy hazaviszik a hozzátartozók. Tehát, hogy elkezdődött egyfajta másképp kapcsolódás ezekhez a hamvakhoz is. És ugye a harmadik verzió pedig ez a bemosás, vagy elszórás, amikor vagy egy természeti helyen, egy folyóban, vagy akár a temetőben is erre kijelölt helyre, bemossák a hamvakat a földbe, és valójában egy emléktáblát, ha valaki kér a közös falon, akkor ott lesz, ha nem kér, akkor még az sem lesz, és akkor valójában egyé válik a természettel. És hát egyrészt vannak ennek egy ilyen olyan része is, hogy ha gondolkozunk arról, hogy mit szeretnénk örökül hagyni magunk után, vagy van lehetőségünk arra, hogy végig gondoljuk, hogy egyébként azok az értékek, amiket létrehoztunk, vagy amiket szeretnénk továbbadni, azok hogy adhatók tovább, akkor eldönthetjük, hogy ezek anélkül is itt maradnak-e, hogy mi nyomot hagyjunk fizikálisan, vagy másképp szeretnénk továbbadni. És az is nagyon fontos, hogy a gyászolóknak egyébként mik azok az igényeik, amik itt megjelennek. Tehát sokan hazaviszik az urnát. És amikor hazaviszik az urnát, akkor egy ideig azért viszik haza, mert nem tudják eldönteni, hogy mi legyen vele. De aztán vagy ez állandósul, vagy az ad biztonságot, hogy otthon van, de nagyon sok esetben például a közösségi kapcsolódást is ellehetetlenítik, mert akinél van az urna, ő az, aki az urnával emlékezik, meg a többieknek, meg vele kell egyeztetni ahhoz, hogy egyébként meg tudják látogatni az elhunyt emlékhelyét, vagy nem tudom. Tehát, hogy ebbe az, hogy nagyon sokféle tud lenni ez a lehetőség, az egyrészt nagyon jó, mert mindenki meg tudja találni a neki megfelelőt, másrészt újabb és újabb problémákat is szül, mert hogy egyeztetnünk kell, párbeszédbe kell lennünk, ami pontosan amiatt, hogy tabu, vagy nehezen viszonyulunk egymáshoz, egyre nehezebben fog menni.
Igen, bár egy dolgot mindenképpen megúsznak, tulajdonképpen mindenki, ugye aki jár temetőbe, az látja néha, hogy ilyen vagy olyan pontján a temetőnek sok régi fejfa van egymásnak döntve, esetleg még ilyen furcsa fadarabokat is lát, és hát akkor szembe kell nézni azzal, hogy ezek kiürített sírok. Vagy meghalt, aki eddig fizette, vagy a család nem akarta, többé lejárt a kegyeleti idő, vagy a bérleti idő, amíg ott a halottnak joga volt tartózkodni, és aztán kiszedték, nem tudom egyébként, hogy a halottal mi történik, azt nem árulják el, de sírkövek ott vannak, és hát akkor nyilván azokat meg lehet venni, sírköves hazaviszi, lecsiszolja, új név kerül rá, stb. Ez azért nagyon nagy sok, gondolom én. És hát ezt el lehet kerülni a hamvasztással, hogy ilyen nincs. Eltűnünk, nincs mögöttünk semmi, minden tiszta tulajdonképpen. Tisztaság marad.
Két dolog jutott eszembe, az egyik ez a körforgás. Tehát, hogy valahol azért az időnk nem lineáris, és ebben a körforgásban az is benne van, hogy az emlékünk megmarad, de lehet, hogy már nem lesz olyan, aki gondoskodjon a hamvainkról, vagy a helyünkről. Tehát azért ez ebbe a távlatba valahol meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy ez is természetes, hogy ez van. Az sokkal szomorúbb, amikor olyan elhanyagolt sírokat látunk, amik például a régi zsidó temetők, amik kilettek ürítve, de nem lettek kegyeleti okokból karbantartva, és most valahogy így megpróbálják rekonstruálni őket. Tehát, hogy vannak olyan helyzetek is, amikor egy társadalmi csoport kap egyfajta ilyen mellőzöttséget, vagy elutasítottságot azáltal, hogy az emlékhelyeit sem veszik figyelembe, nem tartják karban. Tehát annak van az a társadalmi szintje ennek a helyzetnek. Az pedig, hogy egy individualizált társadalomban élünk, az azt is jelenti, hogy mindenki azt gondolja, hogy ha meghal, akkor tényleg nem marad utána semmi. Mert nincsen meg az az érzésünk, meg tudatunk, hogy egyébként a közösségben azáltal, amit létrehoztunk, mi tovább élünk. És hogy ebben az eltűnésben ennek sokkal nagyobb a tétje. Hiszen, hogyha én meghalok, és nincs semmi, ami megtartaná az én emlékemet, akkor én tényleg el fogok tűnni. És hogy ezt képezi le valójában ez a fajta ilyen eltűnési tendencia. De nagyon sokan például emlékfához szórják el a szerettüket. Tehát, hogy van ennek egyfajta újraéledése is, hogy hogyan él tovább valaki a természetben, és hogyan tartja fönt azt a körforgást, amit egyébként megélünk, csak nehezen kapcsolódunk hozzá.
Igen, egy dolog, amire most eszembe jutott, mutatja, hogy az élők egymás iránti szeretete is milyen, hogy mondjam, csak összetett dolog, és mennyire az önzés is benne van. A Mester és Margaritában az elején, amikor a parkban találkoznak a professzorral, akiről akkor még nem tudják, hogy ő az ördög, ugye a fiatal költő, hontalan, és sokat próbált szerkesztő, és hát arról beszél a professzor, hogy hát bizony van, aki szarkómát kap, először nem tudtam, hogy mi az ez, valami tüdő betegség, és meghal. És akkor is itt jön a döntő mondat, a család belátja, hogy hasznát többé nem veheti, ezért elégeti egy faládában. Ez a belátja, hogy hasznát többé nem veheti, ez arra utal, hogy hát addig fontos egy családtag, amíg hogy mondjam, termel nekünk dolgokat, jólétet, pénzt, biztonságot, okosságot, bármit, tehát hasznos. Ha nem hasznos, hát akkor már nem kell, akkor már nincs. És hát ezzel el lehet gondolkodni, hogyha nem hasznos, akkor fognak erre az ember emlékezni egyáltalán.
Most eszembe jutott az a tendencia, ami az online térben zajlik, hogy ugye nagyon sokan, amiután meghalnak, kapnak egy emlékfalat a Facebookon, vagy egyre inkább elkezdődött az a tendencia, és egyre nagyobb téma a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy a digitális lábnyoma alapján őt újra létre lehet hozni, mint egy avatart, hogy lehessen vele beszélgetni, hogy valamilyen formában a kapcsolat fel tudjon maradni.
Látta egyébként, hogy ilyen híres magyar költőket, írókat megmozdítottak, ilyen rövid felvétel, látta, ugye?
Igen, illetve hát vannak olyan kezdeményezések is, ahol például Amerikában egy iskolai lövöldözés után egy olyan iskolai lövöldözés elleni kampányfilmet csináltak a rokonok, ahol az elhalt, meghalt diákoknak a hangján szólaltak meg azok az üzenetek, amik felhívták a figyelmet ennek a károsságára, meg tragédiájára. Úgyhogy nagyon sok irányba elindult ez a dolog, tehát hogy egy kicsit ez a megsemmisülés és megtartás, életben tartás,
meg a csalás,
a dinamikája a is ott van ebben.
Is ott van, ugye?
Az is akár a hamisítás, vagy hogy mennyire idealizált embert szeretnénk magunk számára megtartani a halottból, tehát azt az avatárt, azt akkor utána már bárhogy megcsinálhatjuk, mert akkor az az ember lesz, akit mi szeretnénk, és nem feltétlenül az, aki volt, úgyhogy ennek is megvannak a kockázatai. És akkor arra jutott eszembe, hogy a hasznosság az nem feltétlenül mindig nagyon praktikus szinten jelenik meg. Lehet, hogy egy érzelmi igény van mögötte, ami kell ahhoz, hogy valaki az életét tovább tudja vinni, vagy átmenetileg szüksége van arra, hogy ezt a támogatást megkapja attól az embertől, amit megkapott addig, amíg élt.
Hát ez mondjuk egy érthető fontosságtudat, nem?
Fontosságtudat, meg egy olyan szükséglet, ami egyébként a gyászban meg kell, hogy történjen, hogy ez átalakul arra, hogy ez nincs. És amikor kérdés az, hogy ezek a technikai lehetőségek hogyan segítik ennek az átalakulását, hogyan húzzák el ezt a folyamatot. Én egyébként meggyőződésem, hogy attól, hogy valaki az avatárjával beszélget az elhunyt hozzátartozójának, attól előbb-utóbb ugyanúgy visszakapcsolódik a valóságba, mert az a lény nem tapasztalta meg ugyanazokat az élményeket a halála óta, amit ő. Egyre inkább látszani fog azt, hogy nincsenek közös emlékeik, tehát hogy ez a kapcsolat úgy is távolodik, csak lehet, hogy valami érzelmi szükségletet még ki tud elégíteni.
Van egy ilyen kényelmi beépített reflex egyébként ebbe az egész történetbe, hogy van egy évben egyszer halottak napja, és akkor ott az egész évet el lehet tudni. Uh-huh. Van ebben valami ilyesmi, igaz? Jó legyünk az élőkkel, kicsit megértőbbek, van elég bajuk szegényeknek, el kell tartani a családot, ott vannak a gyerekek. Ha rossz helyre születtél, rossz rendszerben, rossz országban, akkor az a te bajod, ez egy külön kereszt rajta, stb. Szóval meg kell érteni az élőket is valóban. És hát ez már egy kollégám temetése jutott eszembe, amikor elmondták a halottról, hogy ilyen jó volt, olyan jó volt, úgy szerettük, amúgy szerettük, hogy amíg élt, hát addig nem szerettétek annyira. De hogy meghalt, és nincs vele probléma, nem szól vissza, nem sért meg benneteket, mint ahogy szokott életében. Hát így most már nagyon tudjátok szeretni. Tehát valahogy azt kéne elintézni, hogy az élőket szeressük.
Hát egyrészt, hogy az élők egymással is kapcsolódjanak, például ne csak temetéseken, tehát, hogy ez is van, hogy azért a temetéseken sokszor találkoznak már az emberek, akik életben így halogatják, hogy akkor mikor találkoznak, majd, aztán végül egy temetésen találkoznak. Tehát, hogy ez kapcsolódik ahhoz, amit mondott, hogy mennyire tartjuk fontosnak azokat az élő kapcsolatainkat, amik az életünkben értéket képviselnek. Miért kell, hogy szembesítsen minket a halál újra és újra azzal, hogy ezek fontosak? És hogy ez egy nagyon fontos téma egyébként, hogy amikor mi a halállal dolgozunk, akkor mindig az élettel dolgozunk, tehát valahogy mégis oda lyukadunk ki újra és újra, hogy mik azok az értékek, amik fontosak, és ezt az értéktisztázást mindig a halállal való kapcsolódásunk tudja nagyon egyértelműen megmutatni, hogy akkor kiderül, hogy hát azért bizonyos dolgokra nem kellett volna annyi energiát fordítani, hiszen az értékes dolgokra meg nem maradt idő. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy ezeket így ne a halállal való szembesüléssel tegyük meg, hanem próbáljuk magunkat erre így trenírozni, meg figyelembe venni ezeket a fontos értékeket.
Végül meg szabad kérdeznem, hogy miért lesz valaki gyásztanácsadó?
Hát én személyesen azért lettem az, vagy azért kezdtem el a veszteségekkel foglalkozni, mert nagyon sok olyan társadalmi csoporttal találkoztam, vagy dolgoztam hátrányos helyzetű csoportokkal, ahol a veszteségek nagyon intenzíven jelen voltak, és azt is láttam, hogy ezek teljesen más dinamikában hatnak ki arra, hogy egy csoport egyébként milyen jövőképet lát maga számára, milyen megoldási stratégiái vannak, és ezért nagyon érdekelt, hogy ez a dinamika, ez hogyan befolyásolja ezeket a folyamatokat, és utána elkezdtem gyászfeldolgozó csoportokat indítani, és akkor láttam, hogy ez a veszteségen keresztüli kapcsolódás, ez egy nagyon hiányzó készség a társadalomban, viszont nagyon fontos ahhoz, hogy sokkal jobban tudjunk szolidárisak lenni egymással.
De az ő számára nem túl szoros és túl állandó kapcsolat a halállal ennek következtében?
Nagyon intenzív, ez igaz, és vannak olyan élethelyzetek, vagy annak olyan halálok, amiket én is nagyon nehezen viselek, így, amikor így kísérem, de valahol mégiscsak van ebben egy olyan megélésem, hogy amikor valakik a gyászolnak, vagy a halállal kerülnek kapcsolatba, hozzáférnek a saját bölcsességükhöz sokkal mélyebben, és ez meg nagyon az élethez kötődik, úgyhogy ezt a részét meg nagyon, nagyon szeretem benne. Meg hát azok a társadalmi folyamatok, amik felé esetleg el lehet ebben indulni, az meg nagyon motiváló. Tehát az aktivista énemet azért így tudja hozni.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Kánya Kinga gyásztanácsadó, a Napfogyatkozás Egyesület elnöke. Még egyszer köszönöm.
Köszönöm szépen.
Köszönöm. Selmeci János, Balogh Kármen, Csorba László, Zsidai Péter, Bencsik Gyula és Szénási Sándor pedig köszöni az önök figyelmét. Ma reggel is minden jót.